megkapható.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójából. Szenvedés, szeretet címmel a rákos betegek gyógyításával foglalkozó orvossal az életről, a betegségről, a halálról, a gyászról beszélgetünk a stúdióban. Vendégünk dr. Orbán Márta onkológus szakorvos. Az este témavezetői
Kovács Nedrel Mária
és Kovács Ferenc. Az interneten találtam ezt az imádságot, melynek szerzője számomra ismeretlen, de mély gondolatai megérintették a szívünket. Szenvedés, szeretet.
Ember kérdez, miért vagy Isten, ha van szenvedés?
Szól az Úr, hogy vállaljam a sorsodat.
Ember kérdez, mi az értelme a magánynak?
Szól az Úr, hogy veled lehessek.
Ember kérdez, minek a betegség?
Szól az Úr, hogy legyen, ami közelebb hoz én hozzám.
Ember kérdez, miért kell megöregednem?
Szól az Úr, az én számomra te mindig fiatal vagy.
Ember kérdez, kinek ne fájna az özvegység?
Szól az Úr, én veled vagyok, és betöltöm a hiányt.
Ember kérdez, látod-e, hogy megnyomorodottak öregek vagyunk?
Szól az Úr, én csak a mozdulatokat kereső, hajlott hátú, piros posgás, gügyögő vagy motyogó, mindig ifjakat látok, a gyermekeim ők. Gyermekeim vagytok, örökké ifjak, mert én is örök, fiatal vagyok. Az Úr örök, a szeretet örök, aki szeretet, az örökké fiatal.
Tisztelettel és szeretettel köszöntelek, dr. Orbán Márta, orvosnő, onkológus ma a vendégünk. Az Emmanuel közösségben több évvel ezelőtt ismerkedtünk meg vele, és később a gyermekeivel. Márta, akkor jutott eszembe, hogy meghívjunk egy beszélgetésre ide a stúdióba, amikor a kamaszkorból éppen kinővő gyermeked azt mondta. Amikor anyát a kórházban meglátogattuk, olyannak láttam, mint egy csodálatos jó tündért, egy gyönyörű szép angyalt, aki mindenkire kedvesen mosolyog, türelemmel meghallgatja a betegeket, és jelenléteivel békességet áraszt. Azért ez egy gyermektől nagyon figyelemre méltó észrevétel édesanyjával szemben. De amíg valakiből ilyen drága jó doktornéni lesz, sok minden történik az életében. Korábbi beszélgetéseink során elmondtad, hogy te azután születtél a család negyedik gyermekeként, amikor az egyik nővéred meghalt. Nyilván a halál körülményeiről csak a családi elbeszélésekből tudsz. Most szeretnélek megkérdezni, életedre egy családi gyász milyen befolyással bírt?
Én is üdvözöllek téged, kedves Mária és Feri. Természetesen ez a gyász, ami még elég friss volt a mi családunkban, nagyon nagy hatása volt már gyerekkoromban is, de hogy ez mennyire áthatotta az életemet, és hogy milyen lenyomatot hagyott is ezen, igazából napjainkban ismerem föl, sőt azt is, hogy ez milyen hatással van a gyermekeim életére.
Volt valaha olyan érzés a szívedben, hogy helyette születtél?
Hát igen, ez is egy nagyon jó kérdés, mert mint tudjuk, a gyerekek mindent tudnak, tehát nem igazán éreztem, hanem tudtam, hogy helyette születtem. Például olyan mondatokból, amikor az ember az utcán sétál, és megállítanak minket az édesanyámmal, és jó szándékú megjegyzéssel gyönyörködve mondják édesanyámnak, hogy milyen nagy kárpótlás ez a kisgyermek a testvér elvesztése után. Vagy ugyanígy a jó szándékú szomszéd hölgy említette, hogy mikor már ilyen 10 év körüli voltam, hogy milyen jó, hogy te születtél, édesanyádat addig csak sírni láttuk, és a lelki békét is csak akkor találta meg, mikor megszülettél. Igazából nem voltak összehasonlítgatóak a szüleim, nem is voltak túlzott elvárásaik, ami egy ilyen gyászoló családban, ami nagyon nagy terhet tett rám, az, hogy túlzottan féltettek. nagyon nagy aggodalommal vettek körül, és fokozottabban figyeltek rám. Az, hogy ez milyen teher volt a számomra, az csak akkor ismertem föl, és nagyon megdöbbentem magam is, amikor 12 éves voltam, és a szüleim az első unokát várták, és már ekkor elkerültem a figyelem középpontjából. Hát úgy szinte éreztem, hogy mázsás súly szabadul, súlyoktól szabadulok meg. Érdekes volt az is, sokszor beszéltünk szüleimmel és a testvéreimmel is, hogy egy Mária nevezetű gyermek elvesztése után miért pont a Márta nevet adták. Igazából nem tudták megmagyarázni, de nagyon ragaszkodtak hozzá. Természetesen az is sokszor megesik, hogy elírják a két nevet, és a postai címzés az Máriának szól. Szegény szüleim életük végéig siratták az elvesztett testvéremet. Egyrészt váratlanul is érte őket, és nem voltak mellette.
Hány éves volt akkor az a kisgyerek?
11 éves volt, és az idősebbik nővéremnek az ikertestvére. El kell mondjam, hogy nem volt ez a gyász olyan, ami látványos vagy nyilvános. De hát mivel, hogy egy családban éltünk, tehát ezeket az érzelmeket nem lehetett eltitkolni. Ezek az érzelmek megnyilvánultak családünnepeken, temető látogatáskor. Akkor, amikor a testvéreim gyerekkoráról szóló családi történeteket mesélték el, és átszűrődött a szüleim fájdalma. És mindez hogyan hat ki a felnőtt koromra? Mondhatni, hogy mostanában ismertem föl, hogy ez is egy magyarázat arra számomra, hogy miért olyan nehezen és hosszan tudom feldolgozni a veszteségeket, hogy a gyerekeimet miért féltem annyira, és miért aggódok miattuk fokozottan. És annak ellenére nehezen tudok ezen változtatni, hogy ez számukra teher, és ugyanakkor a mintát is ezzel továbbadom.
Ma Magyarországon az elhunytak 30%-a rákos megbetegedésben hal meg. Orvosi szemmel nem olyan sikerszappa, mint például a sebészé vagy a szülészé. Miért választottad a belgyógyászaton belül az onkológiai szakirányt?
Ezt részben az élet hozta magával, ezt a specializálódást, ugyanis választás felé kerültem. Amikor választanom kellett, akkor éppen egy általános belgyógyászati osztályon dolgoztam, ami onkológiai osztálya alakult át. Ekkor már nem csak orvosi, hanem személyes tapasztalatom is volt édesanyám betegsége kapcsán, hogy mit jelent egy családtag számára a rosszindulatú daganatos betegség diagnózisa, és mivel jár a betegség a beteg és a család számára. Átgondoltam a siker témakörét is, mint általános belgyógyászati osztályon dolgozó orvosnak voltak sikerélményeim. Végig gondoltam azonban, hogy azok az emberek, akikkel kapcsolatba kerülök daganatos betegségük miatt, akkor életüknek egyik nehéz, vagy talán legnehezebb szakaszát élik át. És végig gondoltam azt is, hogy ez nem lehet indok arra, hogy ne segítsek, ha tudok. És ha nem tudok úgy segíteni, ahogy a beteg szeretné, ahogy elvárja, vagy ahogy én is szeretnék, hogy meggyógyuljon, ez sem indok arra, hogy elforduljak tőle. Nem lehet indok arra, hogy ne álljak beteg mellett. De ha az orvosok valóban csak a látványos sikert kedvelnék, ki lenne a krónikus betegségtől szenvedő betegek, vagy a daganatos betegek mellett. Így tehát döntöttem az onkológusi pálya mellett.
Említetted, hogy édesanyád rákbetegként halt meg. Tudnál valamit mondani arról kapcsolatban, hogy a családnak mit jelent az, hogy egy ilyen beteg készül, az örök életre készül a távozásra? Mennyiben terheli meg ez a család életét? Személyes tapasztalatokból kiindulva?
Hát én nem úgy fogalmaznék, hogy teher, mert semmiképpen nem teher egy szenvedő ember, de ugyanakkor, ha az ember szeret valakit, és látja, hogy éppen fájdalmai vannak, nehézségei vannak, és együtt érez vele, akkor mindenképpen ez egy nehéz szakasz a családtagoknak is.
Thank you. Sötétben is lángol a fény, messze űz bánatot halál, s dúdolja egy új nap hajnalát. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel, soha ne félj, lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az ég, ő lámpát gyújt neked. Soha ne félj, mindig remélj, veled az Úr átölel. Soha ne félj, ha eljön az ég, ő lámpát gyújt neked.
Mielőtt folytatnánk vendégünkkel a beszélgetést, elmondom azon kedves hallgatóinknak, akik mostanában kapcsolódtak be, hogy önök a Mária Rádió Magyarország adását hallgatják a budapesti stúdióból, a gyászolóknak szóló Sorstársak című műsorunkat. Mai műsorunk címe Szenvedés, szeretet. A stúdióban dr. Orbán Márta orvos, onkológus a vendégünk. Műsorunkat élőben hallhatják.
Márti, az orvostudomány ugyan sokat fejlődik. Sok rákos beteget valóban meg tudtok gyógyítani. Legalábbis a beteg életét meghosszabbítani. Mégis az évi 30-40 ezer ember, aki meghal, az több százezren gyászolják. A gyászolók csoportjaiban is sokszor találkozunk olyanokkal, akik hosszú ideig, sokszor szenvedéseken keresztül kísérték el hozzátartozójukat az örök élet kapujába. Nagyon nehéz a következő kérdésem. Amikor számodra egyértelmű, hogy a beteged rossz indulatú, daganatos megbetegedésben szenved, mit és hogyan mondasz neki? Vagy hozzátartozójának. Ez nehéz számodra is. Hogyan tudsz reményt önteni a jövőjüket reménytelennek látó szívekbe?
Hát valóban nem egyszerű ez a kérdés. Rövidebb válaszsal kezdeném. Természetesen egy orvos számára is stressz jelent egy diagnózis közlése. A betegeket ma már teljes mértékben fel kell világosítani betegségükről, erről az egészségügyi törvény is rendelkezik, tehát a régen divatos titkolózás már megszűnt. A beteg határozza meg, hogy a hozzátartozói közül kit milyen mértékben avat be a betegségével kapcsolatos részletekbe, amelyet az orvosnak tiszteletben is kell tartania. Az orvosi tények közlése egyrészt kötelesség, de valóban nem mindegy, hogy mit és hogyan mondunk el a betegnek. Fel kell tárni a terápiás lehetőségeket részletesen, hogy mi várható azoktól. Ez is már egyfajta vigasztalást vagy reményt ad a betegeknek. Amikor a nehéz és néha elfogadhatatlan tényeket közöljük, időt kell hagynunk a betegnek, hogy gondolkodni, és mindenképpen el kell mondjuk, hogy ő a küzdelemben nem nincs egyedül. Az orvosa, az ápolónők mellette vannak, és igyekeznek segíteni őt a gyógyulásban. és el kell mondjuk, hogy a terápiás lehetőségek milyen segítséget tudnak adni. Az orvos nem beszélhet úgy, hogy a beteget megfossza a reményétől, hiszen a remény, tudjuk, hogy minden élethelyzetben létezik, amit talán sok fiatal korában lévő orvos nehezen ért meg, hogy a beteg embernek más a reménye, mint egy fiatal embernek, aki eleje teljében van. De és megint más azoknak az embereknek a reménye, akik nehézséggel vagy betegséggel küzdenek, és meg kell említsem itt a Mária Rádióban, hogy egészen más annak az embernek a reménye, aki Istenbe tudja vetni bizalmát, aki tud élni a szentségekkel.
Szoktál imádkozni a betegekért? Vagy másként feltéve a kérdés. Van egy különbség hívő és nem hívő ember közt, amikor szembesül azzal, hogy élete belátható időn belül befejeződik?
Természetesen szoktam imádkozni a betegekért, a kérdésre pedig általánosságban nem is nagyon lehet válaszolni. De egy nagyon fontos megjegyzésem lenne, a daganatos betegség diagnózis ma már egyáltalán nem egyenlő a közeli halállal. Szerencsére az onkológia nagyon dinamikusan fejlődik, nagyon sok esetben gyógyítható betegség, vagy inkább úgy kell fölfogjuk, mint egy elhúzódó krónikus betegség. A kérdés azonban mégis jogos, mert ehhez a diagnózishoz mégis az kötődik, hogy akire kimondják ezt a nehéz diagnózist, annak szembe kell nézni azzal, hogy az életem véges, esetleg fel kell készülni az élet végére. Gondolom kell rá. Ez a közlés mindenképpen az emberek többségében megrendülést vált ki, akár hívő az ember, akár nem. Ennek a Russzinek a földolgozása nagyon hasonló Elizabeth Kübler-Ross által kidolgozott haldoklás fázisaival. Először az emberek elutasítással, hárítással reagálnak, aztán a düh és vádaskodás kerül előtérben, majd az alkudozás a gyógyulásról, vagy legalább életünk meghosszabbodásáról, majd egy depresszió, szomorúság alakul ki, és ez átmegy végül is egy belenyugvásba, megbékélésbe. Amikor valamilyen sorscsapás vagy betegség ér bennünket, az egyben lehetőség is, hogy kizökkentse minket a megszokott kerékvágásból, ahogyan eddig éltük életünket. Rákényszeríthet, hogy más szemmel tekintsünk az életünkre. A hívő ember Isten szeretetében bízva megkérheti Jézust, hogy hadd lássa helyzetét Jézus szemével. Kérhetjük Isten segítségét a másképpen látásban, a másképpen éréshez. Sokan ekkor jutunk el a felismerésre, hogy mi az igazán értékes és fontos az életünkben. Jobban értékelünk emberi kapcsolatokat, és többet teszünk értük ezután. Isten színe előtt csak azok a cselekedeteink világítanak, amelyeket szeretettel tettünk meg.
Ahogy most ezt elmondtad, eszembe jutott egy elég régi történet. Egy olyan 20 évvel ezelőtt agydaganat gyanújával mentem haza. Nagyon megijedtem, persze nagyon sírtam. Először csak kinéztem az ablakon, és a cseresznyefa éppen virágzott, hogy Istenem, de jó lenne, ha még egy éven keresztül, még jövőre is lássam ezeket a fákat. Gyermekeim picik voltak még, kisiskolás oldások. És ott és akkor fordult meg sok minden bennem. És kezdtem fölmérni azt, hogy hoppá, vajon mindent megtettem gyermekeimmel kapcsolatban? Itt főleg a hitbeli nevelésre gondoltam én akkor. És akkortól kezdve kezdtem rendszeresen imádkozni. Valahogy ez a lényegre irányította a figyelmet.
Márti, mint orvos gyakran szembe kell nézned a földi életünk végességével. Bizonyára minden orvosilag lehetséges eszközt felhasználsz, hogy a szenvedés, a fájdalom ne legyen elviselhetetlen. Többnyire a beteget kísérő gondozó személy, hozzátartozó már hosszú idő óta tudja, hogy egyszer bekövetkezik a retteget halál. Mi az, ami lelki segítséget jelenthet a halál felé közelegő és itt maradottak számára?
Nagyon sok segítséget tudunk adni hozzátartozóinknak, akár az orvosok, akár a családtagok is. Nagyon sokszor a haldoklóknak az okoz félelmet vagy feszültséget, hogyha az ügyeik rendezetlenek, lezáratlanok. Az ilyen élethelyzetek, a haragos kapcsolatok okozta feszültség, nyugtalanság, ez nagyon felfokozza a szenvedés érzetet itt is. Itt a beteg döntésén is múlik persze, hogy hajlandó a régi ügyeit rendezni. De a család abban mindenképpen támogathatja, bátoríthatja a beteget, szóval is tettel egyaránt, hogy ezek az ügyek, kibékülések megtörténjenek. Amikor valaki úgy gondolja, hogy még nem tett meg mindent az életben, hogy vannak még életbe vágó kötelezettségei, szintén nagyon megnehezítik a haldoklást. Például, ha valakinek még kisgyermeke van, akit föl kellene nevelnie, vagy pedig olyan betegről kell gondoskodnia, akinek a további jövője bizonytalan. Tehát az ilyen helyzetekben mindenképpen segítség, hogyha van mellette család, vagy a segítő, mellette lévő segítők meg tudják vele előre beszélni, hogy mi a megoldás erre a helyzetre, ki és hogyan fog gondoskodni szerettükről, ha ők már egyszer nem lesznek. Talán furcsa, azt mondom, de a hozzátartozók számára sokkal könnyebb a gyász, hogyha szeretett hozzátartozójuk mellett mindent megtettek. És itt nem csak arra gondolok, hogy fizikailag ápolták, ami ugyanakkor egy nagyon nagy embert próbáló feladat is az a hozzátartozók számára, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy a beteg mellett ott legyünk akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy na már minden fizikai szükségletüket kielégítettük. Mert van olyan fázis a betegeknek, hogy pontosan ez a jelenlét a legfontosabb, hogy mellette legyünk, hogy ne érezzék magukat egyedül. Külön fontosnak tartom, hogy beszéljek arról, hogy az öntudatlan betegek, akikről azt gondolnánk, hogy semmit se tudnak, hogy mi történik a környezetükben. Ez egyáltalán nem így van. Tehát jó, ha tudjuk, hogy azért, mert valaki maga tehetetlen, és látszólag öntudatlan, az az ember mindent tud érzékelni a körülötte zajló eseményekből, hallja a megjegyzéseket, a beszélgetést, azt, hogy ha valaki mellette van, és szeretettel törődik vele. Tehát ne gondoljuk azt, hogy olyan felesleges vagy értéktelen a mi jelenlétünk. Tehát nem kell az se, hogy eltántorítson minket, hogy esetleg feleslegesnek érezzük magunkat, hiszen a beteg nem azt várja el már egy bizonyos fázisban, hogy meggyógyítsák a családtagok vagy az orvosok, és nem a csodára várnak, hanem erre az együtt létre, a puszta jelenlétre, a kísérésre. A súlyos betegeknél például fokozódhatnak a félelmek abból adódóan is, hogy például fizikai szenvedést élnek át, például nehéz a légvétel, vagy más fájdalmaik, nehézségeik vannak. Félnek az elalvástól, hogy esetleg nem ébrednek fel többet. Félnek attól, hogy esetleg nem tudnak jelezni, ha hirtelen segítségre lenne szükségük, és kiveszi észre. Lelki kínok gyötörhetik a megoldatlan feladatok, kapcsolatok, rendezetlen ügyeik miatt. Ezek is mind azt támasztják alá, hogy szükségük van a jelenlétünkre, a szavainkkal, a vigasztalásra, a biztatásra várnak, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez az öntudatlan betegre is vonatkozik. A súlyos beteg mellett ima számos tapasztalat szerint csökkenti a kínokat, a nyugtalan beteg lecsendesedik, és lehet, hogy meglepő, de ez a végigkísérés és a búcsú a gyászban is segíti az itt maradt hozzátartozókat.
Szenvedés, szeretet a címe műsorunknak. Dr. Orbán Márta onkológus, orvos vendégünkkel beszélgetünk az életről, betegségről, halálról, gyászról.
A családban volt rákbeteg, ezt említettem is, hogy természetesen nagyon nagy hatással volt, hiszen meg se fordult a fejembe, hogy ne válasszam ezt a szakmát azok után, hogy tehát magam is hozzátartozóként álltam édesanyám súlyos betegsége mellett.
A kórházban félnek a betegek a paptól?
A következő tapasztalom. Van, aki az első néhány gondolat erejéig elutasító, mert ő életében még soha nem találkozott a pappal. Aztán a másik ilyen megjegyzésem az lenne, hogy nem is a betegek, inkább a hozzátartozók, a rokonok húzkodnak attól, hogy a pap kiszolgáltassa az betegek kenetét, de inkább talán abból a régi megrögzött rossz szokásból, hogy ezt a szentséget még mindig utolsó kenetnek tekintik. Ez azt jelenti, a számukra szinte sugallja, hogy a pap megjelenése egyenlő a halállal. Ezzel szembe szeretném elmondani azt, hogy nem. Az Istennel való életünk legfontosabb találkozására készít elő bennünket. Ez néha a test gyógyulása, vagy a szenvedéstől, a fájdalomtól enyhülést következik be. Egy biztos, a lélek gyógyulása mindenképpen Jézus szeretetének az ajándéka. Márti, mit tapasztaltál? Van-e konkrét élményed ezzel kapcsolatban?
Egy egészen személyes élményem van ezzel kapcsolatban, amit hát nem külső, teljesen külső szemlélőként éltem át, hanem ez szintén a családunkhoz kötődik. Az édesapámnak több infarktusa volt, és az egyik alkalommal, amikor az intenzív osztályon feküdt, mellette voltam, amikor a lehető legrosszabb volt. Nagyon nyugtalan volt, dobálta magát az ágyon, hánykoródott, őrítő fájdalmai voltak, és hát rengeteg gyógyszert kapott, kábító fájdalomcsillapítót is, és a vérnyomását egyáltalán nem tudták levinni 200 higanyméter alá, amit ugye egy infarktusos betegnek hát nagyon veszélyes a szívelégtelenség, vagy hirtelen szívleállás veszélye miatt. Egy nagyon-nagyon tapasztalt, kedves doktornő látta el az édesapámat, aki hitetlenkedve nézett rám, hogy ez hogy létezik, hogy ő már mindent megtett azért, hogy ez a vérnyomás normalizálódjon. Egyáltalán nem hatottak a gyógyszerek. Azt mondta, hogy már az egész gyógyszerszekrényt beadta, és olyannél több gyógyszert nem adhat be a papámnak. És néztem a monitort, ahol a papám szívműködését mutatta az EKG, és ezen a görbén súlyos infarktusos jelek látszottak, szapora szívveréssel. Megérkezett aztán hamarosan az egyik nővérem és a férje, akik körbevették a papámat, két oldalról leültek mellének. Édesapám szép lassan megnyugodott, talán ő is imádkozott együtt a testvéremmel és a sógorommal. És ha nem látom, én el se hiszem talán, ha valaki ezt meséli, de a szemem láttára az a nagyon-nagyon kaotikus, csúnya EKG görbe, infarktus jelekkel, szemem láttára normalizálódott, és a vérnyomása pedig lezuhant 80 higanymilliméter, ami újabb riadalmat keltett az osztályon, mert ugye összegződött a gyógyszereknek a hatása, és ugye a 80 higanymilliméter alá esik, akkor ez már sokkos állapotra utal, de hát semmilyen nem történt, és az ima után a papám megnyugodott, a gyógyszerek hatottak, és végre sikerült stabilizálni az állapotát néhány órával később. De van egy másik nagyon-nagyon érdekes történetem, szintén nem daganatos betegséghez fűződik, de egy nagyon különös élmény. Egy nagyon kedves ismerősömnek a családtagja feküdt intenzív osztályon, és meglátogattam őt. Ez a személy nagyon elesett állapotban volt, eszméletlenül, és nagyon megrendített a látványa, mert egy nagyon tevékeny, agilis ember, és éreztem, hogy teljesen tehetetlen, itt megáll a tudomány, olyan állapotban volt szegény, és Csak annyit tudtam tenni, hogy megfogtam a kezét, és elkezdtem érte imádkozni. Lehet, hogy kicsit nyugodtabb lett a légvétele. Én utána eljöttem, és az intenzív osztályról később kikerült ez a beteg, és évekkel később, amikor a családhoz én elmentem látogatóba, akkor bementem a betegszobába is, de úgy gondoltam, hogy talán nem is fog megismerni, vagy elfelejtett, annyira nem voltam közeli ismerős. És nagyon meglepődtem, hogy kedves mosolya magához intett, és megköszönte, hogy évekkel ezelőtt az intenzív osztályon imádkoztam érte.
Emberségem tiltakozik. Mire jó a szenvedés? Van ennek egyáltalán valami gyümölcse? Miért ez a hosszú betegség sokszor? Van ezeknek valami lelki haszna?
A teológusaink azt mondják erről, hogy az Isten mindenkit akkor szólít el, amikor legközelebb van lelke hozzá. Hisz a szerető Isten mindenkit üdvözíteni akar, magához ölelni. Betegség során sok minden lejátszódik az emberi szívekben, a betegségben és majdani gyászolókban is. Sok értéknek tartott dolog porba hull, s a valóban lényeges dolgok tevékenység lesz ugyan nehéz, de mégis kegyelmi idő a betegállapolás, a szenvedés ideje. Márti, te mit tapasztaltál a betegség közbeni kiengesztelődésekkel kapcsolatban?
Erre a kérdésre talán legjobb, hogyha elmesélek egy újabb történetet, ami megesett egy betegemmel. Egy olyan emberről van szó, aki nem volt már fiatal, és a daganatos betegsége is már nagyon előre haladott fázisban volt, amikor, mint orvos, vele kapcsolatban kerültem és megismertem. Teljesen tisztában volt a betegségével, és egyszer elmesélte nekem, hogy egyetlen gyermekét, lányát, utoljára 15 éves korában látta, több évtizeddel ezelőtt, amikor ez a 15 éves lány elhagyta a szülői házat a tiltás ellenére. És ez a szülő csak annyit tudott, hogy a lánya több évtizede él, házasságban felnőtt gyermekei vannak, sőt azoknak már gyermekei születtek, és nem tudott megbocsátani a gyermekének hosszú éveken át, és ahogy telt múlt az idő, egyre inkább képtelen volt a kapcsolatot felvenni vele. A daganatos betegsége is hosszú évek óta zajlott. A tünetmentes éveket egy újabb daganatképződése követte, majd ismét tünetmentes évek, majd újból kiújult. Tehát ez a beteg hosszan harcolt a betegségével és a lelkével. Idős korára tért meg, a Bibliát sokat forgatta. Az osztályunkra hívő betegápolók jártak, velük imádkozott, később meggyónt, szentmisére ment. Következő kórházi kezelésekor egy gyönyörű vörös rózsaszár volt a vázájában, és nem lehetett ezt nem észrevenni és nem megdicsérni. Boldog és átszellemült mosolyjal kérdezte, mit gondolok, honnan van. Az unokájától kapta születésnapjára, és a lánya boldogan ápolta őt, amíg megtehette, és a családi béke helyreállt sok évtized után.
Köszönjük. Dr. Orbán Márta doktornőnek értem, a gyermeke miért látta úgy, hogy a kórházi betegek angyalai. Zárásként a gyönyörű magyar Máriahoz szóló kérésünket elmondjam. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szizanya, keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmat. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hű imáját gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
Ő
hallgatóink! Önök a Mária Rádió Magyarország Sorstársak című műsorát hallgatták. Két hét múlva csütörtökön jelentkezünk ismét. A következő műsorunkig a mai témánk az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában.
Köszönjük, hogy hallgattak minket és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik
Kovács Ferenc,
Kovács Nétrer Mária.